Top 2003. november 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Mi nyújtott reményt a múltban? Miből építkezhetünk ma, és hogyan tekinthetünk a jelen nehézségeiből reményteljesen a jövő felé? A válaszokért a Magyar Reformátusság drávaszögi bölcsőjébe kalauzoljuk el Önöket, ahol a remény zsinata, pontosabban a török hódoltság korában tartott hercegszőlősi zsinat 450. évfordulójának emlékére szervezett konferencián jártunk. Majd pedig egy olyan kiállításra is betekintünk, amely a hódoltság korától a polgárosodásig mutatja meg a hit megtartó erejét, a legnehezebb történelmi időkben is. Köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Dóka Viktória. Áldás békesség! A mohácsi vész után 1576-ban a herceg szőlősi zsinat alapozta meg az egyházi rendet, és ezzel a Duna melléki református egyházkerület születését. Az erre emlékező júliusi konferencián a török hódoltság megpróbáltatásain túl a délszláv háború emlékeiről és a helyiek jövőképéről is beszélgetett kolléganőm, a ma Horvátországhoz tartozó Laskón. Emes Lilla elsőként Szent Pétert, a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökét, a konferencia szervezőjét kérdezte.
Hosszú előkészület, nagyon egyszerű emberi hívószó, és a Jóisten áldása. Így alakult ki ez a konferencia, és ami nagyon fontos, hogy azok az Isten adta értékek, amelyekkel bennünket a Jóisten naponta megáld, ami valójában a mi megmaradásunknak a záloga, a Krisztusba vetett hit által oda vezet, hogy tudunk örülni az egymással való találkozásnak, és meg tudjuk fogalmazni azt az igényt, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy Isten igéje által épüljünk és erősödjünk. Szükségünk van arra, hogy ne azt mondjuk, hogy ugyan már hercegszőlősi kánonok 450 évvel ezelőtt, nem megemlékezés. Ez az élő hit éhségére való válasz, hogy mi érteni akarjuk azt, hogy mi történt az eleinkkel, azért, hogy ezt a napot, ezt a jelent úgy tudjuk értelmezni, ahogy a Jóisten az ő bölcsessége szerint ezt elénk adta, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a kihívásokra nem a mi emberi igyekezetünk, vagy fondorlatosságunk, vagy okoskodásunk, vagy suniságunk, vagy másik testvérünk hátba szúrása vagy hátba támadása a módja annak, hogy mi megéljünk, hanem az a krisztusi szeretet azzal a magabiztossággal, a rendbe, ami valójában jó az embernek. A református egyháznak ez a fontos kálvini gondolata, hogy az igéből megfogalmazódó rend az a boldogság, és az a jó. Nem a törvény kegyetlenségéről beszélünk, hanem a törvénynek a boldog biztonságáról.
Hogy látja ennek a délbaranyai reformátusságnak a jövőjét, a jelenét, az építkezés mennyire része a mindennapjaiknak?
A gyülekezeteink a kis létszámúságban, az egyszerűségben, a szorgalmasságukban és az odaadásukban, ahogy az emberek szeretik az Úr Jézust, úgy szeretik az egyházközséget, az egyházat, a közösséget, amelynek nem csak ez a pillanat most a mutatója, hogy itt ez a laskói gyülekezet fölé lett és szorgoskodik, hanem hogy ebből így a jövőbe tekintünk most. Látjuk azt, hogy van jövő, látjuk azt, hogy van boldogság, és nem kell kételkednünk a megpróbáltatások miatt, ahogy ijeszgetnek bennünket, hogy fogyunk, meg nem vagyunk, meg gyengék vagyunk, vagy amikor elmondják kívülről, hogy mi nem is vagyunk igazi reformátusok, vagy hogy nem vagyunk jó magyarok, vagy igaz magyarok. És akkor ilyenkor szoktuk mondani mind a népeinknek, mind az egyháztagoknak, de magunknak is, hogy nézzünk csak körbe a családba. A mi asztalunknál evés előtt és evés után imádkozás van. A napot imádsággal zárjuk, imádsággal kezdjük. A gyermekeink azok olyanok, mint a nyílvesszők, ami tegezünk be, olyanok, amire büszkék lehetünk, amelyek ott vannak mellettünk, amelyekre látjuk azt, hogy jövőképünk van. Iskolákba tanítunk hitoktatást, középiskolába, ugyan nincs saját egyházi iskolánk, de olyan ifjaink vannak, akik a kis létszám ellenére csúcs teljesítményeket valósítanak meg. És a legfontosabb, hogy nagyon szépen viselkednek, mint magyarként, magyarok irányába, a reformátusság, a református értékrenden belül, de ugyanúgy a más nemzetiségű és más vallásúak irányába is tudják bizonyságtételként megmutatni azt, hogy így viselkedik a református magyar ember. Úgyhogy nekünk a jelenünkön túl igenis van jövőképünk is, és ezt nem azért csináljuk, mert van választási lehetőségünk, hanem éppen azért csináljuk úgy, mert nincs választási lehetőségünk. Szerintem ez a predestináció lényege, a Jóisten kipottyant bennünk, bennünket erre a helyre, és csak itt van értelme a mi létezésünknek.
Sok mindenért érdemes ide látogatni, hiszen ahogyan is említette, rengeteg értékük van, nem csak a paprika, amitől olyan finom a halászlé és a pörkölt itt, és olyan más, halpaprikás, bocsánat, így van, hanem a műemléki értékek, a gasztronómiai értékek, és a természeti értékek.
Európa leggazdagabb ornitológiai központja van itt, több mint 300 madarat regisztráltak itt a Kopácsi réten. Ezek a látnivalók, ezek igen érdekesek azoknak, akik kívülről jönnek, meg van is itt turizmus, meg jönnek, mennek az emberek. Szeretettel várunk, hogy mindenkit, tehát be lehet jelentkezni, és akkor elmondjuk a templom történetet. De valójában akkora ez a gazdagság, hogy ezt nekünk saját magunknak, a saját magunk gyermekeinknek kell mind jobban beléjük tuszkolni, hogy itt nem tudsz lépni egyet, hogy ne botoljál bele valami olyanba, ami az ősök jussa. Horvátországi magyarokból jelenleg 10 000 van papíron, abból 8 000-nek anyanyelve a magyar. És úgy gondolom, hogy, és ezt csújkolom a saját gyermekeimbe is, meg a hittanosaimba is, nagyon becsüljék meg magukat, mert nincs helyettük más. Így rendelt el Jóisten.
Kanalas Erzsébet a kórógyi gyülekezet presbitere. Milyen itt az élet Dél-Baranyában, Baranya horvátországi részén? Jó, itt én elsősorban egyházi környezetben élek. A férjem volt a kórógyi lelkipásztor, ő most már nem tud szolgálni, de azért szeretek a gyülekezetben tevékenykedni. Ezen az ünnepi konferencián sokat hallunk arról, hogy annak idején a kora újkorban, a török hódoltság alatt milyen nehéz volt itt élni reformátusként. De a délszláv háború is egy óriási traumát okozott nem csak az itt élőknek, hanem minden térségben élőnek. Önök hogyan emlékeznek vissza erre a tragikus korszakra?
Nagy nehézséget okozott a családoknak, hiszen nagyon sok fiatal házaspár, akiknek kisgyermekeik voltak, elmenekültek Magyarországra, vagy ki ahova tudott, ahol voltak ismerőseik, mert nem tudták, hogy mi lesz. Az idősek meg általában otthon maradtak őrizni a házat. A férjem, bár ő magyar állampolgár volt, ő is ott maradt egy darabig Csúzán, ez a Dél-Baranya, ugye Baranyai háromszögben van. Akkor már voltak gyermekeink, lebetegedett a legnagyobb gyermekünk, és kórházba akarták utalni, Eszékre, de már akkor olyan helyzet volt, hogy bombázták a kórházat is, és a férjem azt mondta, hogy nem visszük oda a gyereket, éjjel kijárási tilalom volt. Ő akkor 2 éves volt a kisfiunk, hanem hogy átvisszük Magyarországra. És akkor így Pécsen került a gyermekklinikára, és én ott maradtam vele, a férjem viszont visszament. És akkor volt egy olyan pár hónapos időszak, hogy ő utazgatott Csúza és Pécs között, jött hozzánk, de közben végezte otthon a szolgálatokat, és a sok utazás miatt is, mivel magyar állampolgár volt, magyar útlevéllel járt, meggyanúsították, hogy kémkedik, és akkor a hívei szóltak neki, hogy ne jöjjön többet, mert keresik. És akkor 92. januárjától nem ment vissza a gyülekezetekbe. És akkor így maradtunk Magyarországon, születtek még gyerekeink, aztán amikor béke lett, akkor a férjem mondta a püspöknek, ugye aki akkor itt a horvátországi résznek lett a püspöke, hogy ő szeretne visszajönni Horvátország területére, és akkor kerültünk Kórógyra.
Mit láttak visszatérve maguk körül a gyülekezetből, mi maradt a háború után?
Eszéktől délre, a Drávától délre, az a szlavóniai rész, itt más volt a helyzet, például pont Kórógyon, ott az egész falu kimenekült, mert megtámadták a falut, a templomot találat érte, az egész falu körbe volt zárva, ott nem maradt senki, hanem mindenki elmenekült, elvitték őket testületileg, akiknek nem volt rokonuk, ismerősük másutt, azok táborba kerültek. És éveken keresztül így éltek a kórógyiak Magyarországon, és amikor a férjem oda kinevezést kapott, akkor kezdődött a visszatelepülés. 97 végén, 98 tavaszán, és akkor a kórógyiak nagy része vissza is jött. Jöttek vissza az emberek, rendezték a házaikat, már betették a földeket, kisöpörték a romos templomot. A templomban nem lehetett istentisztelet, ugye, mert be volt szakadva a tető, a torony le volt rombolva, de próbálták újra indítani azt a régi életet, ami a háború előtt volt.
Ennyi évtizeddel a háború után éreznie bármit még ennek a nyomaiból?
A beszédben előkerül mindig, és amikor mi azt mondjuk, hogy háború, ugye mi mindig erre a 91-es háborúra gondolunk, nem a második világháborúra. Ez egy ilyen határvonal, hogy a háború előtt és a háború után. Nyilván mi a hívő emberek egyértelműen tudják, hogy Istennek köszönhetik, hogy hazatérhettek újra az otthonaikba, mert ez volt a vágyuk.
Lábadi Károly néprajzkutató professzor bemutatta a Remény zsinata című könyvét, ami erről a vidékről szól, ahonnan ön is származik.
Alsóbarony a második szülőföldem, mert az eredeti az bácskaság, feleségem. Ő származik Alsóbaranyából, és a házasságunk révén kerültem ide. Megragadott a vidéknek a szellemi értéke, amely részben feltáratlan volt, és hosszú évtizedek óta arra vállalkoztam, hogy megmentsem a feledéstől, és ebbe illeszkedik ez a most megjelent könyv is. A 450. évfordulóra jelent meg, amikor a herszegszőlősi zsinatra emlékezünk.
Miért a Remény zsinata volt ez az esemény?
Igazából azért volt a Remény zsinata, mert az ország három részre szakadt. A lakosság azt lehet mondani, hogy állandóan határszélen élt, és tudjuk, hogy ez a határszélen élés micsoda megpróbáltatásokkal jár, és az itt elfogadott törvénycikkek megpróbálták a reménytelenség közepette reményt kelteni az emberekben, hogyha ezeket a törvényeket, amelyek mind az egyház, az eklézsiák vezetőire, mind a hívekre, mind a családokra vonatkoznak, akkor remény mutatkozhat arra, hogy az egyház is túléli ezt a nehéz időszakot, de ugyanakkor a magyarság is, amely nagy mértékben az eklézsiákat alkotta, hát túlélheti ezt a nyomorúságos időszakot.
Megfoghatatlan, leírhatatlan az az érzés, amit ez a középkori, korai keresztény alapokon álló templom nyújt. Tényleg a legkorábbi évszázadoktól kezdve Isten igéjeit megszólalt, és akkor a 16. századtól pedig a reformáció kezdeti időszakában olyan prédikátorok jártak itt, mint Sztárai Mihály, vagy Szegedi Kis István. Ön, ha belép egy ilyen templomba, vagy ebbe a templomba, hogyan gondol erre az örökségre?
Mindenképpen a helynek van szelleme, és ez a szellemiség túlmutat a múlton, hanem a jövő felé mutatja az utat. És amikor először megérkeztem ide a Drávaszegbe, egy zárt világot vettem észre magam körül, amely tele van szellemi értékekkel. Az itt élők nem is sejtették, hogy micsoda kincsek birtokában vannak, és ez ösztökélt arra, hogy foglalkozzam a vidékkel, és rádöbbentem, hogy nem elég csak néprajzi szempontból kísérni az évszázadokat, hanem az itt élők pontosan a zártság következtében az egyházzal szimbiózisban éltek, és emiatt elkezdtem egyháztörténettel is foglalkozni. Az egyháznak mindig az ászlajára volt írva, hogy a hitélet mellett a magyarság megőrzésére is mindenkor az évszázadok során nagy hangsúlyt helyeztek. Thank you.
Budapestet szúszik korona, évszázados egyházládák és török motívumok mesélnek a Duna melléki reformátusság legkorábbi időszakáról. A Biblia Múzeumban a hercegszőlősi zsinat emlékévében rendezett tárlat az egyházkerület történetének legfontosabb állomásait is bemutatja. Tímár Gabriela Ulla lelkipásztorral, a Biblia Múzeum vezetőjével Emesz Lila beszélgetett. Többek között arról a kiállításhoz kapcsolódó fát ábrázoló szoborról is, amely a Rádai ház kertjében az egyházkerület 450 éves fennállására emlékeztet.
Nem véletlenül a címe a kiállításnak, mint gyökér a szikkadt földből, hogy abból támadt valami, és tulajdonképpen itt a Duna mentén a magyarságunk akkor találkozott az evangéliummal, egy lelki kiéhezett helyzetben volt. Ez kicsit most nekem ugye eszembe juttatja a II. Világháború utáni ébredési időszakot, a lelkileg kiéhezett és mélységben levő ember, amit a zsoltárok nagyon is megfogalmaztak, mikor ebben az állapotban találja meg őket az evangélium, és a prédikátorok jöttek, és hozták az evangéliumot. Na most, hogy milyen volt itt az állapot. Azt mondhatjuk, hogy kettős részben vannak olyan dokumentumok, amelyek arról Melantonnak is arról számolnak be, hogy nem bántja a protestáns népet a török. De hát ugyanakkor tudjuk, hogy például Szegedi Kis Istvánnak is elég viszontagságos volt az élete pont a törökökkel kapcsolatosan. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden olyan gördülékenyen ment, de mégis a török alatt, ezt sokan mondják kutatók, hogy a protestánsoknak nem volt annyira nehéz a sorsa, mint amilyen lehetett volna, ha azt nézzük, hogy egy ellenséges vallás. Talán jobban megtűrték a fehérre meszelt falu épületeket, nem volt emberábrázolás, közelebb állt az ő mohamedán hitükhöz. Meg azt is tudjuk, hogy beültek a templomokba, amikor prédikátorok prédikáltak.
Milyen néprajzilag is érdekes tárgyakat találtak a kiállítás apropóján ebben a kutató munkában?
Hála Istennek, hogy a Néprajzi Múzeum, illetve annak idején már a 20. század elején felfedezték ezeknek az értékét, és például be is gyűjtötték, ami a kiállításon is megjelenik, a Kemsei templom szószék koronája. Ez fogadja a látogatót. Ez gyönyörű, szimbolikus, mert alatta van a Biblia Múzeumnak az állandó kiállítása, mellette az egyház történeti, és lent azok a kiállított tárgyak, amelyek a gyülekezetekből kerültek be. A 20. század elején, 1913-ban bontották el ezt az utolsó talpas templomot. Ez egy vályog, vakolt falu templom volt, amelyet szükség esetén el tudtak bontatni, ha esetleg pont árvíz veszélyeztett ott a Dráva környékén a területet. De ilyen például, amit elhoztunk a pápai Pannonia Reformata Múzeumból, Dunántúli Múzeumunk az egyháznak, a nemeskei karzatmelvédeket gyönyörűek, meg ott van kiállítva a nemeskei szószék korona is. Tehát vannak olyan tárgyak, amelyek múzeumokba kerültek, és természetesen Rádai Múzeum is őrzi a Duna mellétnek az igazán múzeális tárgyait. Részben múzeumokban vannak, részben pedig a gyülekezetek őrzi. Találkoztam különben olyan gyülekezetekkel, akik egyszerűen meghallották, hogy kiállítás szót, és hallani is akartak róla, mert hogy elkerültek tőlük tárgyak, és szeretnének mindent maguk között tudni, látni, ugyanakkor nem alkalmas mindig egy-egy gyülekezeti épület arra, hogy ezeket megfelelő módon őrizzék. A páratartalomra gondolok, hőmérsékletre, a védettségre. Amikor mi gyülekezetektől kértünk felhívást, tettünk közzé, akkor kicsit az volt nekem az álmom, hogy együtt rendezzük meg ezt a kiállítást, együtt mutassuk meg magunkat, hogy kik vagyunk mi, és nem is csak a múzeális tárgyakra gondoltam, amikor kértem, hogy mondják azt, hogy ők mit adnának ide, hanem amit megőrzésre méltónak találtak. Valamiért őrzik. Nem dobják ki. Hát ilyen nagyon kedves tárgy, amit ki van állítva, egy pici faragott kakas, ami a Csobánka imaház tetején volt, aminek a fele már elkorhat. De lebontották, leszették, és nem dobták ki. Esperes úr ide adta. Ott van középpontban, amikor az ember érzelmileg kötődik hozzá, vagy padvégek. Már kicseréljük a padokat, már sok új templomban nincsenek azok a klasszikus templompadok, pedig ha belegondolok, hogy hány ezer kéz, hány ezer szel volt egy-egy padvég, megsimogatva, megfogva, amikor az ember beült a helyére a padba. Ez érzelmileg egy nagyon erős felütés, padvégeket bemutatni. Tegnap itt volt egy nagyon aranyos néni, aki azt mondta, hogy az az én padom volt. Aztán vannak nagyon szép urasztali terítők, úrvacsorai terítők, gyönyörű hímzettek, 1700-as évekből is kincsek ezek. Vagy persejek, különleges egyházládák. Minden gyülekezetnek volt egyházládája. Több száz éves egyházládák vannak. Az egyik legizgalmasabb, ugye a Dabiláda, aminek olyan fantasztikus szerkezete van. Mikor mentem érte, akkor mondta a tiszteletes úr, hogy a gondnok úrnak van egy kulcsa, akkor tudok menni, ha a gondnok úr ráér, és csak ő tudja kinyitni.
A Duna melléknek akár művészet történetileg, néprajzilag, építészetileg pont az a része a legjelentősebb, vagy legősibb, ami talán a leginkább elhanyagolt állapotban van. Ezért is fontos, hogy ezen a kiállításon erről a vidékről tárgyak megjelennek.
Ahonnan indult a mi történetünk, az Alsó-Baranya, ami határon túl van már, és Baranya. És aztán persze jöhetünk feljebb, ugye a nagyvárosai, Nagykőrös, Kunszent Miklós, mindegy komoly története van, visszafelé tekintve, meg aztán Ráckeve, Szegedi Kis István, Skalica Máté, és a többi. Sorolhatjuk ezeket a reformátorokat, vagy akik jelen voltak itt az egyházkelet életében. Ott nem is tudom mennyi, hány hímes templom volt. Ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy az emberre, amikor régiségeket elrak, elrakja és nem megsemmisíti, pedig valahol a lelkemén tudja, hogy nem lesz már helye. Mégis, hogy őrizzük, így vagyunk a saját tárgyainkkal is, és védjük, és féltjük, és közben azt látjuk, hogy már nem fog helyreállni. Ezt láttam a Mónosokori kis templomban is. Egy ember ott mellett, egy történelem, talán történész, aztán ketten laknak még a faluban, és valahogy mindig egy kicsit rendezgető, rendben legyen az a maradék, ami még ott van, az a pár pad vég, padocska, de már semmi más, minden az enyészeté, de van valami szakrális üzenete még így is ezeknek a templomoknak, és valószínűleg azt őrizzük. Mert különben mit törzünk? Hát már omlik a fal, fél tetőben van szakadva. De például nagy öröm, hogy Kákisot rendbe hozta az egyházkerület. És nagyon érdekes, hogy nézem a klenódiumokat, ezek nagyon egyszerű anyagból készültek, szinte a szegénység klenódiumai, amiket használtak az úrvacsoránál. Közben voltak olyan időszakok, amikor megengedhették volna sokkal drágább anyagot is, csak hogy, mert ugye erről szólt az egykézés, hogy a földre egyben maradjon.
Ez a következmény, amit most látunk, tehát, hogy akkor még ezt nem látták valószínűleg, hogy az egykézésnek az lesz a következménye, hogy ezek a faluk 2026-ban elnéptelenednek, vagy már jóval előbb.
Igen, szóval biztos a szociológusok jobban meg tudják ezt magyarázni, hogy ez minek pontosan a következménye, a baranyai állapot. De döbbenetes volt azért végig autózni ezen a tavaszon, ezeken a falvakon is látni ezt az állapotot, hogy vannak próbálkozások, vannak erősebb települések, de a gyülekezetjeinknek az elnéptelenedése az máshol is van, de sehol nem annyira erős, mint itt.
Milyen örökséget őriz ez a bizonyos fa itt a Rádai ház udvarában?
Mindenki ajtásnak meg kell érkezni a mába. És fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi közöm van hozzá. Hogyan múltam nekem ez? Ebbe kifejezem azt, hogy úgy vállalom én ezt a múltat, hogy mégis ki tudom mondani, hogy én ennek 54. Heidelbergi Kártya kérdésére válsz, hogy hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Itt hiszel az egyházról. És hogy kifejezni ezekkel az áldás gyöngyökkel, kerámia gyöngyökkel, hogy ide tartozom. Ez az enyém, a múltam. És nagyon érdekes ez a fa, nagyon szép fémből készült. Csík Tamás Csab Rendeki Kovács mester készítette, Rendeki Horváth Gyula tervezte. A koncepciót meg én adtam hozzá, az egésznek az üzenetét, és az egész fa a burkolatában látszólag egy keresztre épül. Mert minden erre a keresztre és a kegyelemre épült. Ha megnézzük az egyház történetünk állomásait, különböző korszakok voltak, de az Isten hűsége az, ami végigvitte az egészet. Az Isten hűsége tartott meg minket a kommunista időkben, a török időkben, a hódoltsági korokban, meg utána, amikor eszméltünk újra. Szóval voltak nagyon gazdag és nagyon szegény időszakok, mármint lelkileg. A fa azt jelképezi, hogy sziklára, kövekre kapaszkodott gyökér, nagyon erős a gyökere. Hogy az életben nincs olyan szárassága és kipusztult és kopár állapot az életnek, ami ha keresztre épülő élet, akkor ott ne fakaszhatna az Isten életet belőle. És ezt jelképezi ez a fa. Mert rárakom a saját áldás gyöngyömet, azzal jelképezem azt, hogy az én életemben is itt van a hitnek az áldása, hogy Isten megszólított, és hogy az Isteni az életem, és meg a közösséghez tartozom, és azt ráhelyezem erre a fára.
Amint gyökér a szikkadt földből, 450 éves a Hercegszőlősi Kánonok című időszaki kiállítás január végéig látogatható a Budapesti Biblia Múzeumban. Műsorunkat Bikádi László Károly, a Hajmás kérsói református társegyházközség lelkipásztorának igei gondolataival folytatjuk.
Hallgassuk meg Istenünk igéjét, ugye, mint írva található a zsidókhoz írt levél első részének első két versében, a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Kedves testvéreim, elgondolkozom azon, hogy vajon a 21. század embere érti-e, hogy mit jelent elsőszülött fiúnak lenni, mit jelent örökösnek lenni? Annyira megfeledkezik a mai társadalom arról, a mai világ arról, hogy apáink idejében igenis az elsőszülött fiú az örökölte a vagyont, az elsőszülött fiúnak kiemelt helyzete volt a társadalomban, és nagyon gyakran őneki kötelessége volt beteljesíteni az apának az akaratát. És ha valaki ismeri Fekete Istvánnak azt a gyönyörű novelláját, amelyben egy apa és a fia kindolgozik a mezőn, aztán az apa vélhetően infarktust kap, de a fiának még végrendelkezik, és azt is megmondja, hogy nem azt a lányt veszi el, a Zsuzsit, akit szeret, hanem a másikat, akit ő választottak neki, és a fiú végighallgatja, és a novella befejezése az, hogy esküvő van, és az apa által kiválasztott lányt veszi feleségül, és azt mondja, hogy így akarom én, mert így akarta ezt az én atyám, és két idős asszony megmondja, és úgy ült az asztal fönn, mint egy király. Hatalommal, erővel, maga mögött tudva mindazt, amit képviseltek az ősei, az ő apja és az azt megelőző generációk. Amikor arról beszélünk, hogy a generációk egymásra épülnek, hogy az emberi tudás is generációról generációra halmozódik fel, akkor igenis látni kell, hogy micsoda dolog az, hogy jöttek a proféták, a szolgák, Isten választottai, akik valamit meghallottak, valamit megértettek az Isten akaratából, akik valamilyen módon szóltak az Isten szájával, de mégis tükör által homályosan láttak, vagy még csak annyit se, vagy egy-egy üzenetet kaptak csak éppen meg, hogy ezt adjátok át, és micsoda előrelépés ehhez képest, hogy jön a fiú, aki mindent tud, aki az atya akaratát képviseli, akiről a magyar szólásmondás így fogalmazott valamikor, hogy az ő szájával én beszélek. Mert az első szülött, ha valahova elment, akkor igenis az apán számon kérték az ő szavait, mert őt készítették fel arra, hogy egyszer örökösként mindent tovább vigye. Amikor Jézus megjelent ebben a világban, akkor az ő szavai ezért minőségileg mások. Nem egyszerűen proféciák, nem egyszerűen ígéretek, nem egyszerűen valamiféle homályos elképzelés arról, hogy mit akarhat az Úristen, hanem egyértelműen tudása annak, hogy miért teremtetett a világ, hogy mi a célja a jelenben az Úristennek, és hogy az üdvösség előre el van készítve azoknak, akik hisznek. Kedves testvéreim, vajon belegondolunk-e, milyen borzongató dolog az, hogy a fiú, amikor megszületik a világba karácsonykor, akkor lemond szinte az isteni hatalomról, hiszen az ember gyermek a leggyámoltalanabb lény a világon. És mielőtt kiteljesedne újra teljesen az isteni hatalom, elhangzik egy szó, elvégeztetett, vagyis meghal értünk. A fiú betölti az atya akaratát. Nem beszél róla, cselekszi. És Istennek 21. századi gyermekeiként nekünk is ez, vagy legalábbis ez lenne a kötelességünk. Ne beszéljünk hitről, ne beszéljünk szeretetről, hanem cselekedjünk, és ilyen módon legyünk áldássá a világ számára, amelyben élünk. Amen.
Reggeli áhítatokért kövessék a Magyarországi Református Egyház Facebook oldalát, YouTube csatornáját és podcast felületeit. Most elhangzó adásunk újra meghallgatható a www.mediaclick.hu oldalon. E-mail címünk radio@református.hu. MS Lilla és szerkesztőtársam Kojsza Péter nevében is búcsúzom. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.